Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk eléd hálódással, magasztalással és dicsérettel. Megköszönjük, hogy összejöhetünk a mai napon a te szent fiad nevében, hogy hirdessük az örömhírt. Megköszönjük, Úr Jézus, hogy te itt vagy közöttünk, és hálát adunk a gyülekezet angyaláért, és mindannyiótoknak a személyes angyaláért, aki jelen van Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, az Úr Jézus Krisztust, akiben megváltást biztosítottál a számunkra. És hálát adunk a Szent Szellemért, aki hatalmasabb a sötétség összes erejénél, és bennünk lakozik, és elvezet minden igazságra. És hálakat adunk, Atyám, a menny erőforrásaiért, és mindenkor munkába állítjuk a szolgáló angyalokat, hogy munkálkodjanak az érdekünkben, a Jézus nevében. Megtörjük a sötétség minden erejét, az életetek felett, a szeretteitek felett, az imáimban foglaltak felett, a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, hogy a te kegyelmed felettünk van, és az nekünk mindenre elegendő. Hálákat adunk, Atyám, hogy kérhetünk tőled útjelzőket, hogy az irányt el ne tévesszük, se jobbra, se balra, el ne hajoljunk a te igétől. Köszönjük, Atyám, a te dicsőségedet, amely megláttatik rajtunk, és ezáltal kedvessé teszel bennünket minden ember előtt. Megáldjuk mindazokat, akik a szívünk tábláján vannak. És köszönjük, Atyám, a mai alkalmat, köszönjük, hogy te adod a szavakat a szánkba, hogy azt szóljuk, ami a te akaratodban van, és a hallgatóság pedig azt hallja meg, amit te szeretnél üzenni a számukra. A Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Köszönjük a szomszédodat, és emlékeztesd arra, hogy Jézus a példaképünk. Szeretettel köszöntünk benneteket. Örülünk, hogy itt vagytok. A imába, ha emlékeztek rá, említettem meg, hát máskor is, hogy Isten dicsősége ragyog rajtunk, és így kedvessé tesz mások előtt. És szombaton a börtönben a lányok valami olyasmit mondtak, hogy látszik rajtunk a hit. Ezt pedig vegyétek el magatokhoz, hogy rajtatok is ugyanígy meglátszik. Hát ugye sorolták a gondjaikat, problémáikat, és mondtuk ugye, hogy mi az igei megoldás. És hát lehet, hogy egy kicsit magasröptű volt a számukra, első hallásra, hogy hát az igéhez kell fordulni, Jézus a legjobb megoldás, minden gondot rávetni, és erre mondták azt, hogy hát hogy olyan hitben vagyunk, hogy sugárzik rólunk a hit. De azért hoztam ezt csak el bizonyságképpen, hogy ezt ti is vegyétek el, mert rólatok is ugyanígy sugárzik. És minden többet vagyunk az igében, hétközben, annál jobban tud sugározni ez. Elkészült a Ságvári újságunk februári száma, és nem gondoltam volna, hogy az Úr ilyen jó témát ad, mert mielőtt kikerült volna, mielőtt megjelent volna hivatalosan, már is kaptam vissza pozitív jelzéseket. Ez a házasság hetével kapcsolatos, mert február 12-től 19-ig tart a házasság hete, és a jövő heti alkalmunk is a házasság hete jegyében fog zajlani. Igazából ez egy Steve nevű pásztornak a tanítása. Az első oldalon van a bevezető, hogy mi az a békesség háza. Az az otthonunk, hogyha megfelelő módon élnek a párok. A második, harmadik oldalon található a nő igényei, illetve a férfi igényei. Aztán a hátoldalon két bizonyság. Az első arról szól, hogy az ige felkent, és az igét, amikor olvassák, a kenet kiárad, és megtöri az igát. És itt valaki épp olvasta a Békevár könyveket, ami nem is a gyógyulásról szól, de eltűntek a tyúk szemei. Mert az igéből a kenet kiáradt. 1%-os felajánlásokat ismét hirdetjük, akik munkaviszonyban vannak, vagy vannak olyan hozzátartozói, aki éppen nem tudja, hogy hova adja az 1%-át, akkor köszönettel elfogadjuk. Hát Isten királyságát építjük ezzel is. A Ságvári újsága kapcsolatban előjárunk a következőt írta. Minden sora világosságot fog hozni, és dicsőségére lesz Istennek. Köszönjük a sok szép bizonyságot. Tehát az értékét lássátok meg. Ezért említettem ezt. Ahogy szerdán fésültem a festi tanítást, egy hatalmas öröm szállt rám, mert olyan gondolatok hangzottak el az előző vasárnap, ami hétfőn itt is. De én csak szerdán olvastam a pestit. Tehát nem onnan puskáztam, nem onnan másoltam. Például a kézfelemelés. Igét is olvastunk rá. A kézfelemelés egy magasztalás, egy hit cselekedet, és egy tisztelet, amire csak Jézus méltó. Másik gyönyörű gondolat, hogy amikor Istenről elmélkedünk, tehát emésztjük az igét, forgatjuk a szívünkben az igét, akkor jönnek a kijelentések. Viszont, hogyha mi valamit hústestből eltökélünk, hogy ez már aztán így lesz, mert én eldöntöttem, akkor bezáródik a szellemi fülünk, és nem fogunk Istentől. Tehát van ennek egy veszélye, hogyha mi saját kútfőből döntünk el valamit, és nem Isten vezetése alapján. A dicsőítés vonza a kenetet és az angyalokat. Ez is benne volt a múlt heti tanításban, a Pater Noster példája alapján. Erzsébet hozott egy igét, hogy amikor lefekszünk, akkor az Úrra tekintsünk, és az Úrról gondolkodjunk. És ne a problémákról. Ez egy fontos irányvonal. Egy érdekes mondatot még felírtam, hogy ha beleütöm az orromat mások dolgába, nem biztos, hogy előbbre leszek. Ez egy bölcs intés. És amire nagyon felfigyeltem, hogy kétféle kenet van. Van a külső kenet, és van a belső kenet. A belső kenet, amikor befogadtuk a Szent Szellemet, akkor Isten bölcsessége költözött a szívünkbe. Sok minden más isteni tulajdonsággal együtt. Tehát tudunk bölcsen szólni, bölcsen intézni a dolgainkat. A külső kenet pedig egy szolgálati kenet. Legyen az pulpitus mögött levő elhívott, vagy kórházi szolgálat, vagy zenei szolgálatot is ide lehet sorolni többek között. Tehát az egyik kenet az bennünk van, a másik meg rajtunk van. És ekkor villant át rajtam, hogy az Ószövetségben a papok, a királyok és a proféták felett volt ott a Szent Szellem és a kenet. Ahhoz, hogy el tudják végezni a hivatali teendőiket. Tehát akkor is már kívül volt egy kenet rajtuk a szolgálatvégzéshez, és most is kívül van egy kenet a szolgálatvégzéshez. És még egy gondolat, amikor egy szolgáló, egy próféta azt mondja, hogy az Úr szája szólt, és mondja, hogy mi az üzenet, akkor ő szellemből szól. De nem az Úrtól szól az, aki testi módon akar valamit másikra rá nyomni, rá erőltetni. Nagyon sok gyógyító ajándék van ma. Vegyétek el, mert az Úr nektek készítette. Kérhetik a csomagot átvenni. Folytatjuk az Angyalok Szolgálata című tanítást, tanítás sorozatot. A 15. rész következik. Az angyalok kiárasztása. Az első pont, mennyei seregek. Az első igénk a zsidó 1:7-es.
És bár az angyalokról így szólt, ki az ő angyalait szelekké teszi, és az ő szolgáit tűz lángjává.
Amen.
Amen.
Ez a vers a szélről és a tűzről beszél. Ugyanis az angyalok magukkal hozzák a Szent Szellem tüzét, amely képes katalizátorként beindítani és felgyorsítani helyzeteket és eseményeket. Az egyik legerőteljesebb szellemi áldás az angyalok szolgálata, amely magába foglalja az angyalok képességeit és az angyaloknak a mozgósíthatóságát. Tehát mi képesek vagyunk arra, hogy az angyalokat Jézus nevében kiküldjük munkára. Ez a mennyei sereg a gyülekezeti test minden hívőjét hivatott szolgálni és áldottá tenni. Ugyanis megvan írva az Efézus 1:3-ban, hogy mi már áldottak vagyunk. És a pesti testvérek nem egyszer úgy köszönnek, hogy áldott vagy. Tehát nem azt mondja, hogy áldjon meg az Úr, hanem hogy áldott vagy. Efézus 1:3.
Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekből a Krisztusban.
Amen.
Amen.
Milyen időben van? Múlt idő. Tehát meg vagyunk áldva a Krisztusban. Az egy másik kérdés, hogy mi mennyit tudtunk ebből az áldásból átvenni. Milyen hitszinten tartunk? És mit tudunk birtokolni ebből? Krisztus testében a tudás hiánya miatt sajnos mellőzötté váltak az angyalok. Mivel az angyalok ma is intenzíven jelen vannak a Földön és munkálkodnak, ezért nekünk erről világosságot kell kapnunk, hogy munkába tudjuk őket állítani a saját érdekünkben és Isten királysága érdekében. Tehát ne felejtsétek el, nekünk hatalmunkban áll az angyalokat kiárasztani, kiküldeni feladatok elvégzésére. Ennek a világosságnak a birtokában meglátod annak az okát, hogy miért maradtak el korábban a várt áldások, áttörések vagy győzelmek. A Hózseás 4-es fejezetben a 6-os vers elejét olvassuk el.
Elvész az én népem, mivel hogy tudomány nélkül való.
Amen.
Amen.
A tudomány alatt a bibliai ismeretet kell érteni. Tehát, hogyha nincs megfelelő bibliai ismeret, az emberek nem tudnak győzelemben járni. És ahogy növekszünk az Úrban, és ha visszatekintünk, mind jobban meg fogjuk látni, hogy milyen sötétségből hozott ki bennünket az Úr. Azt hiszem, ezt mindenki látja. Függetlenül, hogy ki, mikor született újjá. De ahogy még növekszünk az Úrban, annál jobban fogjuk látni, hogy abban a sötétségben voltam én, és hálákat adunk Istennek, hogy kihozott bennünket. Arra is rá fogsz ébredni majd, hogy miután lesz bibliai ismereted, onnantól kezdve megnyerheted a csatákat, mert fel tudod ismerni az angyaloknak a jelenlétét, és együtt tudsz működni velük. Esetenként az angyalok emberi alakban is képesek megjelenni, mert az ige azt mondja, hogy tudtunkon kívül vendégül is láthatjuk őket. Tehát nem biztos, hogy tudjuk, hogy ez egy angyal. Tudjátok, hogy Mátyás király is járt az áruhában, és nem ismerték fel. A Zsidó 13.2-es verset olvassuk el.
A vendég szeretetről el ne felejtkezzetek, mert ezáltal némelyek tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg.
Amen. Mindannyian tudjuk, hogy nagyon fontosak az imádságok, a dicséretek. De ezek nem vehetik el az angyalok helyét, ahogy ők sem vehetik át az ima és a dicsőítésnek a szerepét. Második pontunk, angyali közreműködések. Hogyha a hit elődeink életét tanulmányozzuk, akkor láthatjuk, hogy rengeteg áldás és természetfeletti megnyilvánulás döntően a tevékeny angyali közreműködéseknek volt köszönhető. Csak néhányat említek. Mózes és az égő csipkebokor, vagy pedig Keresztelő János születése. Két példát, az égő csipkebokor, a 2. Mózes 3. fejezetében, az 1-től 4-ig.
Mózes pedig őrzi vala az ő ipának, Jetrónak, a Midián papjának juhait, és hajtá a juhokat a pusztán túl, és juta az Isten hegyéhez, Hórebhez. És megjelenik néki az Úr angyala tűznek lángjában egy csipkebokor közepéből, és látá, hogy ímé a csipkebokor ég, de a csipkebokor meg nem emésztetik. És mondta Mózes, oda megyek, hogy lássam-e nagy csodát, miért nem ég el a csipkebokor. És látá az Úr, hogy oda méne megnézni, és szólítá őt, Isten a csipkebokorból, mondván, Mózes, Mózes, ő pedig mondta, én hol vagyok.
Amen. Itt hasonló helyzet van, mint amikor Sámuelt szólította az Úr. És ő is azt mondta, én hol vagyok, Uram, hallja a te szolgád. Mózes is hasonlóképpen válaszolt, hogy én hol vagyok. Tehát amikor az Úr szólít bennünket, akkor nekünk is azt kell mondanunk, hogy Uram, én hol vagyok, és készen állok a bevetésre, a szolgálatra. Az ipa, az az após. Régen használatos szó volt ez, igen. Ez egy olyan hihetetlen jelenség volt, hogy lángol a csipkebokor, de nem válik habúvá. Mert igazából nem egy fizikai tűz volt az, hanem ahogy a tanítás elején ma hallottátok, hogy az angyal a Szent Szellem tüzét hozta. És az egy szellemi tűz. Tehát nem gyulladt fel a csipkebokor, csak lángolt a szellemi tűztől. Következő példánk a Keresztelő János, Lukács 1-ben, 5-től 16-ig. Így részletesebben látjátok, hogy mi az előzmény.
Herodesnek, a Judea királyának idejében volt egy Zakariás nevű pap az Abia rendjéből, az ő felesége pedig az Áron leányai közül való volt, és annak neve Erzsébet. És mind a ketten igazak voltak az Isten előtt, hik az Úrnak minden parancsolataiban és rendeléseiben fethetetlenül jártak. És nem volt nékik gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és mind a ketten immár idős emberek voltak. Lőn pedig, hogy mikor az ő rendjének sorában papi szolgálatot végzett az Isten előtt, a papi tiszt szokása szerint reá jutott a sor, hogy bemenvén az Úrnak templomába jó illatot gerjesszen. És a népnek egész sokasága imádkozék kívül a jó illatozás idején. Néki pedig megjelenik az Úrnak angyala, állván a füstölőoltár jobbja felől, és láttára megrettent Zakariás, és félelem szállta meg őt. Mondta pedig az angyal néki, ne félj, Zakariás, mert meghallgattatott a te könyörgésed, és a te feleséged, Erzsébet szülnéked fiat, és nevezed az ő nevét Jánosnak. És lészentenéked örömödre és vigasságodra, és sokan fognak örvendezni az ő születésén. Mert nagy lészen az Úr előtt, és bort és részegítő italt nem iszik, és betelik Szent Szellemmel még az ő anyjának méhétől fogva. És az Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz.
Amen.
Amen.
Ez egy érdekes történet, hogy Keresztelő János is úgymond meddő családba született. Ábrahámnál is ez volt a helyzet. Karácsonykor tanulmányoztuk Jézus születését. Az angyaloknak mindegyik esetben volt szerepe. A Biblia több mint 300 helyen említi az angyalok közreműködését valamilyen területen. Említettem a hit elődeinket. Azok a szolgálók, akiket Isten hatalmas módon használt, vagy pedig a Bibliában felsorolt személyek. Az angyalok a teremtés óta léteznek. Ez az erőteljes, hathatós szolgálat a hiányzó láncszem a hívők sikeres életéhez. Szólhatsz az angyalokhoz, megbízhatod őket, hogy végezzenek el egy feladatot. Magyarul, ki küldheted, ki áraszthatod az angyalokat. Most adja az Úr a Máté 18:18-at. Olvassuk el azt is, jó? Az oldás és kötés hatalma. Általában akkor szoktuk ezt az igét említeni, amikor meg kell kötni a sötétségnek az erőit, a munkáit. Mert akkor megkötjük, benne van a szóban, hogy megkötjük, megtiltjuk a szavainknak a hatalma által. Viszont ott van az oldás. Olvassuk el? Máté 18:18.
Bizony mondom néktek, amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen, és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen.
Amen. Tehát most nézzük az oldás részét. Mit kell nekünk megoldani? Meg kell oldani, ki kell árasztani például a kenetet. Ahogy ma jöttünk Ságvára, két szirénázó mentőautót hallottunk. És ilyenkor mindjárt imádkozom, hogy köszönöm, Uram, a kegyelmedet, a bajba jutottak fel, legalább ennyit. Vagy kiküldeni az angyalokat. Tehát az oldás jelenti azt, hogy ki árasztjuk a jó dolgokat. Ki küldjük az angyalokat, hogy munkáljanak egy bizonyos helyzeten. Tehát ezt jelenti az oldás, kiárasztás szó. És itt van benne az igében. Tehát nekünk erre hatalmunk van. Tehát a rossz dolgokat megtiltjuk, megkötjük, a jó dolgokat pedig kiárasztjuk, kioldjuk. Tehát ott hagytuk abba, hogy szólhatsz az angyalokhoz, és kiáraszthatod őket egy feladat elvégzésére. Régen mindez kísérteties volt, és a szigorú vallási felfogás miatt tiltott volt ez a terület. Múlt héten is volt igénk a 2 Korintus 10:5, amely arra indít bennünket a saját érdekünkben, hogy mindent vizsgáljunk meg Isten igéje alapján. Tehát megerősítem ezt, hogy minden tanítást, minden kijelentést össze kell vetni a Biblia igazságával, hogy megáll-e vagy sem. Ha megáll, akkor elfogadjuk. Hogyha nem áll meg, nem egyezik Isten igéjével, akkor visszautasítjuk. Több kérdést kaptunk például idegen istenekkel kapcsolatban. És a Biblia világosan mondja a 2 Mózes 20:3-ban, hogy ne legyen előttünk idegen Isten.
Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.
Tehát Istennek nem kedves az, hogyha egy hívő, egy keresztény valami hamis vagy kitalált istenek után szalad. Mert ezzel a saját áldásait is rontja. És tegnap este bele kellett néznem a kereső programba, mert elmagyaráztuk, hogy a vallásoknak két nagy csoportja van. A Krisztust követő, meg a nem Krisztust követő. De a Krisztust követőn belül is vannak, akik csak Jézust prófétának fogadják el, és nem hiszik azt, hogy feltámadt. De igazából az a helyes útirány, aki hiszi azt, hogy Jézus megszületett testben, meghalt és feltámadt. Tehát amikor az ember egy ilyen közösségbe kerül, vagy kapcsolatba kerül, vagy az interneten valamilyen szálon valahova kapcsolódik, akkor ez legyen a mérvadó. Hogy aki vallja, hogy Jézus megszületett, meghalt és feltámadt, akkor az egy jó vonal. Aki nem hiszi azt, hogy feltámadt, akkor az már nem a helyes útirány. És ahogy az evangélista mondta annak idején Somban, hogy egy hajszállal se jobbra, se balra el ne térjünk Isten igéjétől. Azt is mondja a levelekben az ige, hogy mindent megvizsgáljatok, ami jó, azt megtartsátok. A többit persze el kell vetni. Hogyha mindent megvizsgálunk és a jót megtartjuk, így közelebbről megismerhetjük a szellemi birodalmat, otthonosabban tudunk mozogni a szellemi területen, és az angyalok szolgálatában, a családodban és a pénzügyekben is tudod alkalmazni a szellemi alapelveket. Most egy érdekeset fogtok hallani. A szellemi birodalomban vannak rangfokozatok, idegen nyelven szólva, hierarchia szintek. Először olvassuk el a Filippi 2-ben a 9-es, 10-est.
Annak okáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékozza néki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden tért meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.
Amen. Amen. Tehát Jézus áll a első szinten, a legfelsőbb szinten. És a következő igék megmutatják nekünk, hogy hol van az angyalok helye, és hol van az ember helye. A Zsidó 2-höz lapozzunk, és a 7-es, 9-es vers.
Kisebbé tetted őt rövid időre az angyaloknál, dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt, és úrrá tetted kezeid munkáin. Azt azonban látjuk, hogy Jézus, aki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, mivel az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált.
Amen. Az ige világossága azt mutatja, hogy Jézus alatt az angyalok vannak. És most jön a Zsoltár 8-asban a 4-es és 5-ös vers.
Micsoda az ember, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá, hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt.
Amen. Tehát a rangfokozatok úgy alakulnak, hogy Jézus, angyalok és az emberek. Az angyalok, annak ellenére, hogy a második helyen szerepelnek, mégis szolgáinká tétettek. És ezt a Zsidó 1.14-ben találjuk meg.
Avagy nem szolgáló szellemeké mindazok, elküldve szolgálatra azokért, akik öröklik az üdvösséget.
Amen. Az a kifejezés, hogy egy kevéssel kisebbé tétettünk az angyaloknál, ez azt jelenti, hogy erő, intelligencia, teljesítmény, hatalom, befolyás és a képességek tekintetében a létezésnek egy magasabb szintjén működnek az angyalok, mint mi emberek. Ez a Jézushoz való közvetlen, közeli helyzetükből adódik. Jézus mellett állnak, Isten céllal helyezte őket oda. Megvolt az oka Istennek, hogy miért oda helyezi őket arra a szintre. Azok az emberek, akik a Bibliában valamilyen hőstettet vittek véghez, nem maguktól cselekedték azokat, hanem angyali erők által szent erősítést nyertek a mennyből. És két példát olvasunk a Dániel könyvéből. A Dániel 3. fejezet 15-től 28-ig. Ez a történet arról szól, hogy a király, ez a furcsa nevű Nabukodonozor király, a tüzes kemencébe vetette a 3 héber ifjat, mert nem akartak térdet hajtani a hamis Istennek, a bálványnak. de Isten angyalai sértetlenül kihozták őket a kemencéből.
Ha tehát készek vagytok, mihelyt halljátok a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak, dudának és mindenféle hangszernek szavát, leboruljatok és imádjátok az állóképet, amelyet én csináltattam. De ha nem imádjátok, tüstént bevettettek az égő tüzes kemencébe, és kicsoda az az Isten, aki kiszabadítson titeket az én kezeimből. Felelének Sidrák, Misák és Abednégó, és mondának a királynak, ó, Nabukodonozor, nem szükség erre felelnünk néked. Ímé a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből, és a te kezedből is, ó király, kiszabadít minket. De ha nem dobsz is be, legyen tudtodra, ó király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk, és az arany állóképet, amelyet felállítattál, nem imádjuk. Akkor Nabukodonozor eltelék haraggal, és az ő orcájának színe elváltozik. Sidrák, Misák és Abednégó ellen azért szóla, és meghagyja, hogy fűtsék be a kemencét hétszerte inkább, mint szokták befűteni. És meghagyja a legerősebb férfiaknak az ő seregében, hogy kötözzék meg Sidrákot, Misákot és Abednégót, és vessék őket az égő tüzes kemencébe. Erre ezek a férfiak alsó ruhástól, köntösöstől, palástostól és egyéb öltönyöstől megkötöztettek, és az égő tüzes kemencébe vettettek. Amiatt azonban, hogy a király parancsolata szigorú volt, és a kemence rendkívül izzó volt, azokat a férfiakat, akik Sidrákot, Misákot és Abednégót felvitték, megöli a tűznek lángja. Az a három férfiú pedig, Sidrák, Misák és Abednégó, az égő tüzes kemencébe esik megkötözve. Akkor Nabukodonozor király megijedt, és hihetve felkele, szóla és mondta az ő tanácsosainak. Nem három férfiút vetünk a tűz közepébe megkötözve? Felelének és mondának a királynak. Bizonyára, ó király! Felele és mondta, ímé, négy férfiút látok szabadon járni a tűz közepében, és semmi sérelem sincs bennük, és a negyediknek ábrázata olyan, mint valami Istennek fiáé. Nabukodonozor ekkor az égő tüzes kemence szájához járula, és szóla és mondta, Sidrák, Misák és Abednégó, a felséges Istennek szolgái, gyertek ki és jöjjetek ide. Azonnal kijövének Sidrák, Misák és Abednégó a tűz közepéből. És egybegyűlvén a fejedelmek, helytartók és kormányzók és a király tanácsosai nézik vala ezeket a férfiakat, hogy a tűznek semmi hatalma nem lett az ő testükön, és hogy egy hajszáluk sem égett meg, és az ő alsó ruháik meg nem változtak, és a tűz szaga sem járta át őket. Szól a Nabukodonozor, és mondta, áldott ezeknek Istene a Sidrák, Misák és Abednégó Istene, aki elküldötte az ő angyalát, és kiszabadította az ő szolgáit, akik ő benne bíztak. És a király parancsolatát megszegték, és veszedelemre adták az ő testüket, és nem szolgáltak, és nem imádtak más Istent az ő Istenükön kívül.
Amen. Amen. Nagyon tanulságos történet. Nem embernek engedtek, hanem ragaszkodtak Istenhez, az élő Istenhez. És a szombati szolgálatunk során azt is elmondtuk, hogy hogyan lehet megkülönböztetni a hamis Istent az igaz Istentől. Hát az igaz Isten, az élő Isten az imára választad. A hamis Isten, vagy a kitalált Isten, az nem fog válaszolni. Nasir Siddiqinek van egy DVD-je, amiben bizonyságot tesz, hogy a halálos ágyán feküdt, és imádkozott muszlim lévén az ő Istenéhez. És nem történt semmi. És éjszaka megjelent az ágyánál az Úr Jézus, imádkozott hozzá, és meggyógyult. Tehát ez alapján is ki lehet szűrni, hogy melyik az igaz és melyik a hamis. Még egy ige szakaszunk van a Dániel 6. fejezetében, 19-23-ig, amikor Dánielt bedobják az oroszlánok vermébe.
Hajnalban a király azonnal felkelt még szürkületkor, és sietve az oroszlánok verméhez ment. És mikor közel ért a veremhez, szomorú szóval kiáltott Dánielnek. Szólt a király, és mondta Dánielnek: Dániel, az élő Istennek szolgája, a te Istened, akinek te szüntelen szolgálsz, meg tudott-e szabadítani téged az oroszlánoktól? Akkor Dániel szól a királynak: Király, örökké élj! Az én Istenem elbocsátá az ő angyalát, és bezárá az oroszlánok száját, és nem árthattak nékem, mert áltatlannak találtattam ő előtte, és előtted sem követtem el, ó király, semmi vétket. Akkor a király igen örvende, és Dánielt kihozatál veremből, és kivevék Dánielt a veremből, és semmi sérelem nem találtaték ő rajta, mert hitt az ő Istenében.
Amen. Amen. Dániel ártatlanul ítélték el, és ártatlanul került az oroszlánok vermébe, de a kulcs a végén van, azért szabadult meg, mert hitt 100%-osan Istenben, hogy ő ki tudja őt szabadítani. És ugyanilyen hite volt a három fiúnak, aki a tüzes kemencéből szabadult ki. Tehát ha alaposabban megnézzük a Bibliát, akkor mindenütt ott találjuk az angyalokat. Most jön a harmadik pontunk, áldások teljessége. Az angyalok szolgálata eddig nem volt a hívők figyelmének a középpontjába, de ettől még ez valóságos. Ezért élnünk kell az angyalok szolgálatának az áldásaival, az előnyeivel a saját életünkben. Jézus neve nekünk adatott, ami egy erőteljes fegyver. De a szellemi látóterünkben ott kell lenni a szellemi fegyverzet teljes eszköztárának. Nagyon ide illik az Ézsaiás 33.17-ből az a gondolat, hogy láss széles országot. Tehát a szellemi szemeink mind nagyobb területet tudjanak átfogni. Tehát Ézsaiás 33.17, és az egyszerű fordításból olvassuk.
Meglátod a királyt teljes dicsőségében, saját szemeddel szemlélheted. Meglátod tágas országát, s messze terjedő szép határait.
Amen. A király, ez lehet Jézus előképe is itt. Tehát nekünk látnunk kell széles országot. Nem szerencsés, ha szűk a látóterünk a szellemi világban. A fizikai világban is, ugye, ha van ilyen, akkor arra mondják, hogy csőlátó. Ha Isten elküldte az ő hatalmas erejű, hatékony angyalait, hogy szolgáljanak felénk, akkor tudnunk kell erről. Ennél fogva használni tudjuk Jézus nevét, Jézus szent vérét, a Szent Szellem erejét, az angyalokat, és mind azt, ami Krisztusban adatott nekünk. Továbbá hatalmas áldás a Szent Szellem igákat megtörő kenete, de legfőképpen a Szent Szellem személye és a Szent Szellemnek a szolgálata. Ezen kívül ismerjük még a Szent Szellemnek a gyümölcseit és a Szent Szellemnek az ajándékait, amelyek elérhetőek a számunkra. Isten az igéjét is nekünk adta, és az ige hol van? A szánkban és a szívünkben, írja a Róma 10.8.
De mit mond? Közel van hozzád az ige, a szádban és a szívedben van, azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk.
Tehát az ige a szánkban van és a szívünkben. Az nem az ige, amikor azt kiáltják az emberek, hogy ja Istenem, Jézus Mária. Szintén erőteljes fegyverünk a dicsőítés, az elmélkedés, az imádság, amely hegyeket képes megmozgatni. És a hegynek itt szimbolikus jelentése van, mert az a probléma, ami éppen aktuális. Nagy vonalakban ezek a szellemi áldásaink Krisztusban, amit most felsoroltam. Egyetlen dolog, aminek hiány voltunk, az angyalok szolgálata és az angyalok aktív közelműködése az életükben. Amikor netán egy szellemi harctérre kerülsz, egy szellemi csatába keveredsz, akkor fedezd fel, és lásd világosan, hogy nem vagy egyedül. Soha nem vagy egyedül. Ahhoz, hogy ezekre az áldásokra igényt tartson valaki, az újjászületés által igazzá kell válni Isten előtt. Róma 3.25. Amikor befogadtuk Jézust, akkor mi történt? Isten a szellemünket újjáteremtette, és az Úr Jézus drága szentvére pedig tisztára mosott. Ez a megigazulás. A tisztára mosás, a szentvérrel való tisztára mosás. Róma 3.25.
Akit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul az ő vérében hitáltal, hogy megmutassa az ő igazságát, mert hosszú tűréséből elnézte a korábbi időkben elkövetett bűnöket.
Isten minden újjászületett gyermekét a szentvéren keresztül látja. Ezért nem látja, hogy milyen hibáik vannak, és mit követett el. Ezért vagyunk Isten előtt igazak, megigazultak, tiszták, és beléphetünk a trónterembe. Imádság, háladás, és sok más célból. És vihetünk oda másokat is a szívünk tábláján. És miután újjá születtünk, és igazként állhatunk Isten előtt, azokban a jó cselekedetekben kell járnunk, amelyeket Isten előre elkészített. Nem szabad összekeverni a jó cselekedeteket, mert az üdvösséget nem a jó cselekedetek által nyertük el, hanem kimondja az Efézusi levél a 2. fejezetben, hogy kegyelemből tartottunk meg, és nem a cselekedetek által. Viszont miután újjászülettünk, Isten szeretné látni, hogy a jó cselekedetekben haladjunk előre. Efézus 2-ben olvassuk a 8-10-ig.
Mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék, mert az ő alkotása vagyunk, újra teremtetvén a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.
Amen. Tehát az újjászületéshez nem kellett jó cselekedet. Nem is tudtunk volna jól cselekedni. Viszont utána Isten elvárja, miután a gyermekei lettünk, hogy jó dolgokban munkálkodjunk. Nyilvánvaló, hogy Isten angyalai nem segítenének például egy bankrablásban. Mert hogyha valaki tolvajkodni akar, az testi cselekedet. Azok az angyalok, amelyek bankrablásban vennének részt, azok nem a Isten angyalai, az a sötétség angyalai. Helyes életvitelt kell folytatnunk. Továbbá helyesen kell cselekednünk ahhoz, hogy 1. Isten angyalaihoz tisztán szólhassunk. 2. Teljes joggal és teljes hittel mondhassuk az angyalnak, hogy tedd meg ezt és ezt az érdekemben, a Jézus nevében. Az angyalokhoz való viszonyulást meghatározza az életvitelünk. Tehát a testi módon élő keresztények életében az angyalok szolgálata kevésbé hatékony. Mert saját magukat korlátozzák. És a múlt héten is volt igénk, ugye, hogy akik a test cselekedetei szerint járnak, azok csorbítják a saját áldásaikat. Halleluja. Kaptatok valami újat ma is?
Igen.
Dicsőség az Úrnak. Elsorolom ismét a gyógyító keneteket. A Szent Szellem munkálkodik a vádli, a gerinc alsó részén, a csontokban, ízületekben, nyak izom szabadul fel a Jézus nevében. És imádkozni indulunk értetek. Köszönjük, Úr Jézus, a keresztbe végzett munkáját. Hálákat adunk, Atyám, a Te dicsőségedért, és kiárasztjuk a drága szent kenetet, a hozott kelmék és szövetek felett, hogy a kenet raktározódjon ezekben a szövetekben, és eljusson az otthonokba, és amikor a beteg testekhez érintik, a kenet hatalmas módon kiárad, és tízszeres gyorsasággal megtöri az igát, kivezeti a tüneteket a testből, a Jézus Krisztus szent nevében, és szabadulások, gyógyulások jönnek elő Isten dicsőségére. Köszönjük, Úr Jézus, a kereszt bevégzett munkáját, a megtört testedet. Köszönjük, hogy a testedben fogadtad a sebeket, mert ezáltal váltottál meg bennünket a betegségtől. Köszönjük a kirontott drága szent életet és a halálodat, amivel győzelmet szereztél nekünk a Jézus nevében. Amen. Amen és amen. Halleluja. Halleluja. Volt egy álmom reggelre. Nagyon tanulságos. Rövidke volt. Valaki megállított. Utcán szeretné tollat. Adtam tollat. Kiderült, hogy svédek. Szaladtam az autóba. Hogy mondom, van egy svéd üdvösségi kártya. Aztán megfogtam egy köteggel, mert sok nyelvű volt benne, és mentem ki, hogy akkor most válogassunk. Ez itt vége volt az álomnak. De nagyon izgatottan kerestem, hogy hát mondom, ha más nincs, akkor van angol. Angol-német van gyakorlatilag, de a Békevánon vannak fenn. Tehát igazából onnan le lehet tölteni, és ki lehet nyomtatni. Köszönjük, hogy eljöttetek. Köszönjük, hogy befogadtátok az igét.
Szeretet áradjon köztünk, szeretet gyújjon bennünk, szeretet töltsön be minket, hadd lesz nekünk, Urunk, hadd legyünk testvéri szívben, mindnyájan legyen bennem, lobbantsa lát,
áldás özőrátok! Yeah.